előadásban egyfajta kiinduló pontként a sokak által máig legnagyobb magyar nyelvésznek tartott Gombos Zoltán munkáiból indultunk ki. Hát kövessük akkor ezt az eljárást, és megint csak forduljunk a nyelvrokonság, nyelvérintkezés, nyelveredet kérdésköre kapcsán Gombos Zoltán munkáihoz. Gombos dolgozatait ilyen szempontból olvasva, kitűnik, hogy Gombos korának történeti összehasonlító nyelvészetét igen nagyra becsülte, olyannyira, hogy a korabeli magyar nyelvészet fellendülését egyenesen a finnugristáknak tulajdonította. Számtalan alkalommal elismerő szavakkal illette Budenc József, illetve Színei József tevékenységét, a korabeli finnugristák köréből azonban mégis Hunfalvi Pál munkásságát emelte ki leginkább. Tehát Hunfalvi tevékenységére nekünk is érdemes odafigyelni. Nem csak azért, mert Hunfalvi úgy tűnik a hazai történeti összehasonlító nyelvészet kulcsfigurája, hanem azért is, mert hogyha beleolvasunk dolgozataiba, akkor olyan típusú érveket és gondolatokat találunk, amelyek a múltkori előadásunk konklúzióihoz kapcsolódnak. Mégpedig nem csak lazán, egyfajta tematikus kötelékként, ami biztosítja a két előadás közti folytonosságot, hanem olyasfajta szemléleti megfelelést találunk, amellyel az összefüggéseket is jobban láthatjuk, és akár gyorsabban, gördülékenyebben haladhatunk az itteni gondolatmenetünk kapcsán is. Ha Hunfalvi munkáiba beleolvasunk, ugyanis meglepő módon egészen olyan típusú gondolatok tűnnek fel az anyanyelv fogalmával kapcsolatban, mint a szarvasféle új ortológia mozgalmában. Ugye a múltkori előadásban gyakorlatilag kritikával illettünk minden olyan nyelvkoncepciót, amelyben annak ellenére, hogy eléggé világos a nyelv eredendően relatív mi volta, valamilyen értelemben, látánsan vagy tudatosan, de abszolút létezőként közelítették meg a nyelvet. Példaként többek között a szarvasféle új ortológiát említettük, ahol szarvasék egyfajta olyan múltbéli nyelveszményhez mérték az egyes nyelvi formákat, amelyek éppen abból adódóan, mert nyelvi adatokkal megtámogatottak voltak, rögzítettek, taxonomikusan egyértelműek, és ezáltal a beszélőtől eltávolítottak. Éppen ezért szarvas úgy gondolta, hogy az anyanyelvét elsajátító beszélőnek nincs más dolga, mint ezt a kész rendszert, úgy, mint egy idegen nyelvet megtanulni. Ha a Hunfalvi dolgozatait olvassuk, akkor egészen ez a gondolatmenet tűnik fel. Ő nem az új ortológia mozgalom képviselőjeként jutott ehhez a gondolathoz, hanem a nyelvhasonlítás kapcsán. Amikor az 1850-es években többek között a romantikus Erdély Jánossal a magyar-török-finn szavak összevetéséről vitázik, akkor fejti ki a következőt. A nyelv szerinte nem más, mint egy tárgy, melynek, idézem, minden izikéje meglett, minek előtte az eszmélet tárgyává tehetné. Ezért jól lehet az emberi gondolkodó tehetség sajátos, ösztönszerű termésének nyilatkoztatjuk, mégis mindenkinek tanulnia kell, akár szitta legyen azt anyatejével, akár nem. A különbség, mely az úgynevezett anyanyelv tanulása és más nyelvén között van, bármi nagy is a tanulóra nézve, nem tesz semmit ahhoz, minél fogva mondjuk, hogy mindenkinek tanulnia kell a maga nyelvét. Mivel pedig nincs nyelvlángész, mely az anyatejével beszít nyelvet bár egész terjedelmében mindenestül bírhatná, és itt következik a szarvasféle új ortológiához egészen hasonló gondolatmenet, a szakember feladata az, hogy rendszerezett formában ezt a nyelvet a beszélő elé tárja, és megtanítsa az embereknek saját anyanyelvüket. Hunfalvinál ez a gondolat a természeti törvény koncepcióval szorosan összekapcsolódva jelenik meg. Hunfalvi szerint ugyanis a jól művelt nyelvészet a tárgyában és módszerében egyaránt a természettudományokhoz hasonlítható, olyan értelemben, hogy még a természettudósnak a természet vakon működő törvényeit kell vizsgálnia, a nyelvésznek a nyelv vakon működő törvényeit kell megállapítania. Ez a gondolatmenet ráadásul Hunfalvinál nem valami egyedi ötlet, hanem úgy néz ki, hogy a történeti összehasonlító iskola koncepciójának szerves része. A természeti törvény elv ugyanis először a történeti összehasonlító iskola alapítójánál, a jénai August Schleichernél tűnik fel. Schleicher, jól tudjuk, hogy éppen a természeti törvény koncepcióra hivatkozva vezeti be a nyelvészetbe az úgynevezett naturalista szemléletet, és mondja azt, hogy a nyelvet természeti tárgyként kell megközelíteni, mégpedig olyan természeti tárgyként, amely mechanikus törvények szerint működik. Így erre a gondolatmenetre és többek között Charles Darwin evolúció elméletének törzsfájára alapozva kidolgozza az úgynevezett Stammbaum teóriát, vagyis a jól ismert családfa modellt, elsőként az indoeurópai családfában. Nyilvánvaló, hogy a természeti törvény koncepció ugyanúgy a nyelv abszolút szemléletét mutatja a vakon működő természeti jelenségek miatt, mint például a szarvasféle új ortológia múltbéli nyelveszménye. Ha pedig ez az abszolút nyelvfogalom nem fér össze a nyelv eredendően relatív voltával, akkor mindenképpen felül kell ezeket a téziseket vizsgálni, és valamiféle kritikai attitűddel kell hozzáállni a dologhoz. Persze, hogy mennyire érvényesítsünk kritikai hozzáállást a történeti összehasonlító nyelvészettel szemben, az nagy mértékben függ attól, hogy a későbbiekben mi történik ezzel a természeti törvény koncepcióval. Hát nézzük meg akkor, hogy hogyan is alakul ez a történeti összehasonlító iskola tudomány történetében. Forduljunk megint csak Gombóc dolgozataihoz. Gombóc dolgozataiban a 20. század elején azt írja, hogy a nyelvészeknek el kell határolódniuk ettől a természeti törvény koncepciótól, hiszen nyilvánvaló, hogy a nyelv az nem működhet vakon, valamilyen értelemben a beszélőknek szerepet kell játszaniuk a változásban. Ennek ellenére azonban ebben az előadásban mégiscsak arra kívánok rámutatni, hogy attól függetlenül, hogy a nyelvészek akár expressis verbis is elhatárolódnak ettől a természeti törvény koncepciótól, a nyelv abszolút szemlélete az a családfa metafora szerkezetébe belekódolva látensen egészen napjainkig tovább él és problémákat vet föl. De mire is alapozom ezt a gondolatomat? Nézzük meg megint csak a hazai történeti összehasonlító iskolát Gombóc korának szemszögéből. Gombóc nagyon sokat reflektál a 19. század végének finnokristikájára, és dolgozataiból azt tűnik ki, amit egyébként is mindenki tud, hogy a 19. század végén már axiomának számít, hogy az egyes közösségi nyelvek mindig egyetlen, kizárólagos előzményre vezethetők vissza. Ez gyakorlatilag így van már az 1870-es években kezdődő ugortörök háborúban is. A Vámbéry Ármén 1869-es dolgozatára Budenc József az ugor részről reagál, ugye a török párti Vámbéry gondolataira, és olyan heves vitát vált ki, hogy ez a polémia igen éles lesz, bekapcsolódik Hunfalvi Pál is, és egyenesen ugortörök háborúként szoktuk ezt emlegetni. Ebben a hatalmas tollharcban azonban már nem arról folyik a kérdés, hogy a magyar egy vagy több előzményre vezethető-e vissza, pusztán arról, hogy ez az egyetlen, evidensen egyetlen előzmény, vajon valamiféle finnugor vagy törökségi alapnyelv-e. Valamelyest az, hogy a magyarnak akár több nyelvelőzménye is lehet, Vámbéry dolgozataiban feltűnik, de nem igazán következetesen és meghatározó módon. Ráadásul ez a vita a 19. század végére már le is zárul, így gyakorlatilag a 19. század végén már nem csak az számít megkérdőjelezhetetlen tételnek, hogy egy nyelvnek csak egyetlen előzménye van, hanem az is, hogy a magyar nyelv esetében ez a finnugor alapnyelv lesz. Ezzel gyakorlatilag ki is alakul a jelenleg is érvényes nyelvészeti álláspont. Azonban, ha mögé nézünk ennek az axiómának, miszerint az egyes közösségi nyelvek mindig egyetlen előzményre vezethetők vissza, akkor nagyon könnyen belátható az, hogy Schleicherék, amikor a családfa modellt kidolgozták, gyakorlatilag nem a valós nyelvi folyamatok megfigyelése után jutottak erre a következtetésre, hanem ez az elv egyenesen a családfa modellből a priori módon előzetesen adódott. Nyilvánvaló ugyanis, hogyha valamit egy fa struktúrában kezdünk el megjeleníteni, egy nyelv alakulását, akkor ott a törzs egy közös előzmény lehet, az ágak pedig ugyanígy ágaznak tovább, mind egy-egy előzményt feltételezve. több a genezisben eltérő mértékben szerepet játszó nyelvelődmény ebben a koncepcióban, tehát előzetesen a priori módon ki van zárva. Hogy ez mennyire így van, azt jól mutatja Schleicher híres kijelentése, miszerint a keveréknyelv nem létező fogalom. Nincsenek kevert nyelvek, amiként egy egyén vagy egy szervezet sem lehet más, mint szigorú egység. Hogy ez mennyire a modellből következik, és nem pedig a nyelvek tanulmányozásának megfigyeléséből, azt jól mutatja a Schleicher gondolatához fűzött kiegészítése Antoine Meillet-nek. Antoine Meillet néhány év múlva megismétli Schleichernek ezt a tételét, majd hozzáteszi, hogy egyébként is, ha nem egy, hanem két vagy több kiinduló rendszerrel számolnánk, akkor egyszerűen lehetetlen lenne bármiféle alapnyelvet kikövetkeztetni. Itt szükségszerűen egy előzménnyel kell számolnunk, és ehhez kapcsolódóan pedig a rokonság fogalmát mindig abszolút módon kell kezelnünk. Nem véletlen, hogy a nyelvtudományban a 19.-20. század fordulóján nyelvkeveredésről beszélni nem igazán volt illdomos. A múlt előadása emlegetett Hugo Schuchart például, amikor nyelvkeveredésről kezdett el publikálni, akkor hatalmas ellenállást váltott ki tevékenységével. Később ez a helyzet a kontaktus nyelvek vizsgálatával valamelyest változott. A nyelvcsaládok tekintetében a történeti összehasonlító nyelvtudomány hatókörén belül azonban a helyzet változatlan maradt. Keverék nyelvekről manapság sem szokás, sőt egyenesen tilos is beszélni. Talán nagyon érzékletesen mutathatja ezt Ponti László nemrégiben tett kijelentése. Egy 2010-es kötetben a következőket írja. Összehasonlító nyelvészettel foglalkozó tudományos kutatók szokták tudni, hogy egy-egy nyelvnek egy előzménye van. Például a francia és a latin, és a francia latinságát a kelta és a germán hatás nem hibridizálta, vagyis nem lett belőle új latin, kelta, germán nyelv. Tehát a dolog a családfa modellből következik. A történeti összehasonlító nyelvészet, amikor a 40-es években megindulnak a Pidgin és Creole nyelvészeti vizsgálatok, azért kénytelen elismerni, hogy vannak kontaktos nyelvek, amelyek bizony keverék nyelveknek tekinthető, de ezeket mégis úgy kezelik az összehasonlító nyelvészek, mint amelyek a családfa teória előfeltevései szempontjából mellékesek, nem változtatnak a helyzeten, ugyanis ezek egyfajta marginális, illetve kivételes természetű jelenségek, más típusú folyamatoknak köszönhető a létrejöttük, mint az egyéb nyelveké. A mai tudósi konszenzus szerint az idézőjelbe tett normális nyelvek idézőjelben normális esetben valamely nyelvcsaládhoz tartoznak. Amelyek nem ilyenek, azok nagy valószínűséggel kontaktus nyelvek, ezek pedig a hagyományos felfogás szerint teljesen más folyamatok eredményeinek köszönhetők. Ugyanakkor a családfa koncepció erejének nagyságát és egyáltalán a hagyomány erejét jól mutatja, hogy a Pidgin és Creole nyelvészetben viszont megjelent a családfa alapú származtatás, annak ellenére, hogy ezeket a nyelveket mindenki keverék nyelveknek tartja. A monogenezis elméletek vagy a monogenezis felé hajló elméletek tehát a kontaktus nyelvészetben is föltűnnek. Például Robert A. Hall 1966-ban úgy nyilatkozik, hogy megítélése szerint nincsenek ugyan tiszta nyelvek, minden nyelv valamilyen mértékben keveredés eredménye, de mivel a gyakorlatban az soha nem fordul elő, hogy az összetevők azonos arányban legyenek jelen egy nyelvben, ezért minden esetben megállapítható egy meghatározott előzmény, még a pidginek és kreolok esetében is rekonstruálható valamiféle proto-pidgin alapnyelv. Nem sokkal később, hol gondolatmenete nyomán, vannak, akik tovább mennek, így például Keith Winnom már a szabír alapnyelvet föltételezi is, mint a pidginek és kreolok előzményét. Ez egy kétszeres és teljes szókészlet cserén átesett lingua franca, amit a középkori mediterrán térségben használtak. Loreto Todd pedig a 70-es években ebből már szabír családfát is rajzol. Mindazonáltal nem csak a pidginek és kreolok genezisének modellezésében problémás a családfa, olyan értelemben, hogy nem vezethetők vissza ezek a nyelvek egyetlen előzménye, hanem minden más esetben is. Ugyanis, ha belegondolunk, akkor a schleicheri koncepció csak akkor lehetne helytálló, hogyha a feltételezett telőnyelvet beszélő közösség egyedül volna a világon, és úgy kezdenek különböző alcsoportokra oszlani, hogy senki mással nem találkozik és nem alakít ki tartós kapcsolatokat. Mivel azonban ez a helyzet irreális, a családfa metafora nyilvánvalóan megtévesztő, egyes sajátosságokat aránytalanul hangsúlyoz, másokat pedig az észrevehetetlenségig elrejt. Ebből kifolyólag a rokonság fogalmi értelmezését szűkre szabja, és az alakulási folyamatokról egyoldalúan torz képet közvetít. Az egyes nyelveket úgy tünteti fel, mintha azoknak csak egyféle forrásból származó előzményeik lennének, és minden más elem ehhez csak egyfajta járulékos motivumként tartozna. Holott nyilvánvaló, hogy Szilágyi ilyen Sándor szavait használja, nem csak attól beszélünk mi magyarul, hogy a kezet finnugor eredetű szóval kéznek mondjuk, a követ meg kőnek, hanem attól is, hogy a búzát régi török eredetű szóval búzának hívjuk, a bojtorján bojtorjának, a galambot szláv eredetű szóval galamnak, a baktert meg német eredetű szóval bakternek. Ennek ellenére az összehasonlító iskola képviselői arra hivatkozva, hogy a szókincs elegyíthető, a grammatika viszont jó részt genetikusan egynemű, mégiscsak egy sajátosságcsoportot emel ki az összes közül, és a rokonság alapjaként, illetve az alapnyelvként csak ezt az egyet ismeri el. A nyelvtan és a szókészlet efféle elkülönítése azonban megint csak egyenesen a családfa modell következménye. Jól látszik ez abból, hogy maga a gondolat Schleicher koncepciójával karöltve tűnik fel. Először Max Müller fogalmazza ezt a tételt meg, majd utána Antoine Meillet, és az ő érvelése válik híresebbé. Azt mondja Meillet, hogy a rendszerben lehetnek ugyan érintkezésből származó elemek, és változhat a grammatika is, ez utóbbi, a nyelvtan azonban mindig szigorúan egyágú változást mutat, így módon az egy nyelvhez tartozás pedig mindig egyértelműen meghatározható és abszolút marad. Példája szerint az a cigány, aki örmény nyelvtant és románi szavakat használ, egyértelműen örményül beszél. Ennek következtében a 19. század végétől fogva következetesen el is választják egymástól az örökölt ősi jegyeket és a kontaktus hatásból származó jövevényszavakat. Míg az örökölt ősi jegyek esetében beszélnek grammatikai, rendszertani típusú változásokról is, a jövevényszavak esetében nem, itt csak szókészletváltozási kérdések vetődnek fel. Hogy ez mennyire meghatározza a nyelvtörténeti írást, azt jól mutatja, hogy Bárczi Géza 1953-as nyelvészeti tankönyvében ezt szükségesnek is tartja kifejteni, mégpedig kifejezetten a nyelvkeveredés problémája kapcsán. Azt írja. Noha az idegen elemek kicserélése közelíti egymáshoz, rendesen csekély mértékben a nyelveket, nem szünteti meg a nyelvek önállóságát, a közöttük fennálló minőségi különbségeket. Nyelvek kereszteződéséről tehát helytelen beszélni. Gyakran megtörténik azonban, hogy a nyelvek valóságos harcot vívnak egymással. Ebben az esetben sem szabad nyelvek kereszteződéséről beszélni, mert két nyelv sohasem egyesül úgy, hogy mindkettő eltűnve egy tőlük minőségileg különböző harmadik nyelvnek adjon létet, hanem az egyik nyelv elhull a küzdelem során, eltűnik, megsemmisül, a győztes nyelv pedig az elpusztuló nyelvből változó mennyiségű szót, hosszabb küzdelem esetében néhány formást vesz át, ezek azonban a fennmaradó nyelv szerkezetében, minőségében módosulást nem jelentenek. A grammatika és a szókincs efféle megkülönböztetése ugyanakkor nyilvánvalóan tarthatatlan. Gondoljunk például arra az összehasonlító nyelvészre, aki az inkorporáló és izoláló nyelvekben próbál elkülöníteni grammatikát és szókincset, majd ennek alapján nyelvrokonsági viszonyokat meghatározni. Az is egyértelmű, hogy az újabb kontaktus nyelvészeti kutatások számos érintkezésből adódó nyelvtani változásra hívták fel a figyelmet. És persze a grammatika folytonosságának tétele egy olyan anomáliával jár, ami gyakorlatilag a nyelvek önazonosságának problémáját veti fel. Ezzel kapcsolatban találóan fogalmaz Rónatas András, a következőket írja. Mettől kezdve beszélhetünk magyar nyelvről? Attól kezdve, hogy kivált a közvetlen rokonaival közösen alkotott ugornyelvből? De hát az ubi ugornyelvek, a vogul és az osztják kiválása lényeges változást okozott el a maradék nyelvben azzal, hogy ők elváltak. Ha a magyar nyelvet azért nevezzük uráli nyelvnek, mert leglényegesebb elemei folyamatosak egészen az uráli alapnyelvig, akkor uráli helyett miért nem beszélünk a magyar, és persze a finn, a vogul, stb. Alapnyelvről, hiszen az uráli alapnyelv legalább annyira magyar, mint finn vagy vogul. A folyamatosság önmagában semmit sem mond a differenciálódásról. Világosan látjuk, írja Rónatas, hogy meghatározásunknak ez a leggyengébb pontja. Nem véletlen, hogy a Schleicheri ágrajz, noha a nyelvek kialakulásának szemléltetésére készült, éppen a változásra nem képes számot adni. A változás helyett pusztán állapotok egymás utánját jeleníti meg, ráadásul ezek az állapotok csak hipotetikus állapotok, amelyekről a 19. század vége óta már nem szokás feltételezni, hogy reálisan léteznének. Mindehhez még az is hozzájárul, hogy a nyelvész a rekonstrukció során úgy jár el, hogy a jelenből visszafelé haladva rekonstruál egy alapnyelvet, majd miután ennek már kialakította egyfajta rendszerét, a további rekonstrukciókban már az alapnyelvre hivatkozva állapít meg köztes formákat. Ezáltal pedig egy olyan módszertani circulus viciosus áll elő, hogy az, amivel magyarázunk, az alapnyelv, annak segítségével jött létre, amit vele magyarázni akarunk. Persze a történeti összehasonlító nyelvészek ezzel kapcsolatban azt az érvet szokták fölhozni, hogy bizony a kutatási lehetőségeik korlátozottak, hiszen adathiány van e tekintetben. Így tipikus például Theodora Bynon megfogalmazása, aki a kutatási lehetőségek korlátozott voltára hivatkozva történeti nyelvészetében kijelenti. Annak ellenére, hogy módszerünk nem képes feltárni a történeti fejlemények teljes körét, úgy kell tennünk, mintha fánk a valóságot ábrázolná. Természetes, hogy adathiány esetében nem lehet konkrétumaiban megragadni egy folyamatot, azonban a családfa modell folyamatadekváltságának problémája nem pusztán az adathiányból adódik, hanem a kiinduló koncepció fogyatékosságaiból. Ezzel kapcsolatban teljes jogos a már ezen az alkalommal is, illetve a múltkori előadásban is emlegetett Hugo Schuchart figyelmeztetése, aki azt mondja, hogy az amerikai dialektusok sokfélesége sem egy angol nyelvjárás egyféleségéből alakult ki, hanem az angol nyelvjárások sokfélesége rendeződött más amerikai sokféleségé. Vagyis, ha egy amerikai alapnyelvet akarnánk rekonstruálni, akkor mindenképpen bajban lennénk, pedig az angol nyelvet nagyon jól ismerjük. A fábrából a változatosság, amire Schuchart is hivatkozik, ugyanakkor per definíció nem hiányzik, a változatosság helyett homogenitással találkozunk. Ez nem véletlen. A családfa ugyanis matematikai értelemben nem más, mint egy olyan speciális gráf, amelyben bármely szögpontból el lehet jutni bármelyik másikba, az egyesből a kettesbe, az egyesből a hármasba, a négyesbe, ötösbe, teljesen mindegy, hogy mely szögpontokból akarunk eljutni melyekbe, viszont csak egyféleképpen. Nem véletlen tehát a homogenitás a családfa modellben. Cseresnyési László egy tanpéldának szánt fiktív eset elemzésén keresztül ezt ragyogóan be is mutatja, mégpedig azt, hogy a homogeneitás megjelenésének következtében csak akkor tudunk egy nyelvcsaládot felállítani, ha a genealógiai osztályozás során bizonyos nyelvi jelenségeket félreteszünk, nem veszünk figyelembe, olyanokat, amelyek taxonómiai ellentmondáshoz vezetnek. 9 nyelv 26 feltételezett tulajdonságával operál, ezeket rendezi egy mátrixba, és elkezd családfát rajzolni. Az világos, hogy az AB-vel jelölt tulajdonságcsoportok valamiféle ősi jegyeket jeleníthetnek meg, míg a másik két színes oszlop ezeket osztja két részre. Az is világos, hogy a következő két színes tömb az ezeket a részeket tagolja további egységekre, tehát a családfa fölrajzolható. Viszont ez a bizonyos szürke vagy lila tömb, illetve a világosban a tömb már kérdéses, ugyanis éppen olyan nyelveket fog össze, amelyeket az eddig felállított családfánk szétválasztott. Az N kategóriába tartozó jegyek pedig megint csak nem magyarázhatók. A homogenitás tehát egyenesen az alkalmazott dágrajz következménye lehet, mivel a rekonstrukció a valós helyzettől függetlenül szükségszerűen mindig egyetlen általánost rendel a többi fölé, ahogy Cseresnyési újabb hipotetikus ábráján látszik is ez. Egy 4 variánssal rendelkező rendszerből egy invariáns rendszer lesz a rekonstrukció következtében. A homogeneitás szükségszerű megjelenésének következménye egyébként az, hogy a 19. században ennek mentén aztán elkezdtek már családfákat egyesíteni másodlagos rekonstrukcióval, és egyfajta ősrokonságot kutatni. Ezt manapság már nem tartják követendő eljárásnak, de azt jól mutatja, hogy magának az eljárásnak lesz ez az egyenes következménye. Miután a családfa modell a változást nem tudja megjeleníteni, a rekonstrukció pedig szükségszerűen egységesíti a változatosságot, várható, hogy az összehasonlító iskola az eredendő nyelvkeletkezést illetően legfőjebb a monogenezis-poligenezis kérdés felvetéséig jut el, ezt azonban saját komparatív módszereivel nem tudja magyarázni. Nem hiába ütközik szakmai körökben még most is nagy ellenállásba Nikolaj Trubetszkoj egykori kijelentése, miszerint az indoeurópai alapnyelv nem volt, hanem lett. Trubetszkoj szavai arra hívják fel a figyelmet, hogy a nyelvrokonság hagyományos megközelítése a keletkezés mikéntjéről nem szolgál semmiféle információval, nem csak a régmúltból, napjainkból sem. Jól mutatják az anomáliát az egytagú leszármazási fák, például a baszk, a lulevilele, a mura, ahol bizony azon túl, hogy újra kellene gondolnunk ennek mentén a nyelvcsalád fogalmát, olyan nyelvek jelennek meg, amelyek egyszerre elődeik és utódaik önmaguknak, vagy legalábbis mint valamiféle készen adott produktumok állnak előttünk. Az összehasonlító nyelvészet ugyanakkor nem csak az eredendő nyelvkeletkezés problematikáját iktatja ki vizsgálódásaiból, éppen a családfa metafora következtében, de már azon nyelvek kialakulásának kutatását is, ahol egybevetésre alkalmasnak látszó anyag hiány nem rekonstruálható alapnyelv. Manapság már szélsőségesnek ítélik az összehasonlító nyelvészetben a helyzetet mégis találóan jellemzi, melyének az az állásfoglalása, miszerint a rokontalan nyelveknek, például a baszknak, nincs is történelmük. Majd ha egyszer esetleg a baszk és a kaukázusi nyelvek között kapcsolatot fognak találni, akkor a baszk kiléphet majd magányosságából egyenest a történelembe. Az egyes nyelvi folyamatok megragadásával szembeni tehetetlenség nem kismértékben köszönhető annak, hogy Schleicher, aki Darwin evolúció elméletére is épít, mechanikusan veszi át Darwin törzsfáját, és igazából a darwini koncepció egyik leglényegesebb elemét kihagyja modelljéből. Könnyen belátható, hogy az adatok egy bizonyos időtávlatból nem csak hogy felderíthetetlenek, de jelentéktelenek is. Ami vizsgálható és lényeges lehet, az a folyamat mikéntje, hogyanja, mégpedig a geológus Charles Lyell úgynevezett uniformitás elve alapján. Az uniformitás elv az, ami biztosítja a megfigyelhető és a megfigyelhetetlen jelenségek közti átjárást, Olyan értelemben, hogy Lyell azt mondja ki, hogy az evolúciós folyamatok a múltban is éppen úgy játszódtak le, mint a jelenben, csak éppen a mai folyamatok közvetlenül megfigyelhetők, a múltbeliek pedig nem. Darwin koncepciójának a Lyell-elv szerves része nagy mértékben épít Darwin erre, tulajdonképpen az evolúció elmélet egyik hatékony alhipotézisa. Az összehasonlító nyelvészetben azonban ennek az elvnek a leghalványabb nyomát sem látjuk. Az úgynevezett belső rekonstrukció az nyilván nem lehet azonos a Lyell-i elképzeléssel, hiszen a belső rekonstrukció esetében adatok összevetése történik, nem pedig folyamatok összevetése. Éppen ebből adódóan az összehasonlító nyelvészetben a rekonstrukciók tulajdonképpen olyan mechanikus hangváltozásokra épülnek, amelyek okai önmagukban rejlenek, ezért korántsem meglepő, hogy ebben a keretben az eredendő nyelv keletkezésének kérdése az megoldatlan marad, egyszerűen nincs rá forgatókönyv. A folyamatok itt lényegében olyan abszolutizált szabályok lesznek, amelyeknek végbemenetele nem a beszélőkön múlik, tehát csak is adatok egybevetésével állapíthatók meg és tárhatók fel, pozitivista módon. Ebből adódóan sem a rekonstruálható alapnyelvek előtti állapotra nem lehet következtetni, sem pedig az eredendő nyelvkeletkezés ügyére. Ez természetesen az úgynevezett természeti törvény koncepció következménye lesz. Schleichert ezzel kapcsolatban megtéveszthette az, hogy Darwinnál éppen természeti törvényekről olvashatott, és a nyelvészetben is jelen volt ugye ez a felfogás. Leghíresebb nyelvészeti analógiája a természeti törvény koncepciónak épp a Grimm törvény, a Jakob Grimm-féle hangváltozási mechanizmus. Darwin ugyanakkor a változások kauzális tényezőiről egészen másképpen gondolkodott, igaz, nem volt túl következetes. Darwin korában is jellemző a biológiára is, az ami a nyelvészetre, például a Grimm törvény kapcsán, hogy az egyes mechanizmusokat úgy fogják fel, mintha a társadalmi törvények mintájára mennének végbe, azaz egyfajta utasításokként, amelyek előírják a folyamatokat, azaz okai a folyamatoknak, nem pedig okozatai. Az ok és az okozat tehát keveredik, nem csak a nyelvészetben, hanem valamennyire Darwin koncepciójában is. Ez tévesztette meg többek között Schleichert. Schleichert családfa modellje tehát egy olyan kontextusfüggetlen szemléletet jelenít meg, hátterében egy abszolutizált nyelvfogalommal, amelyre alapozva nem véletlen, hogy nem lehet az eredendő nyelvkeletkezés ügyét sem megoldani. Hogy ab ovo megfosztjuk magunkat a nyelvkeletkezés kérdésének vizsgálhatóságától, hogyha így közelítjük meg a nyelvet, azt nagyon jól mutatja tulajdonképpen ennek a gondolatmenetnek az utóélete. A nyelvrokonításban már nem érintett későbbi strukturális, illetve generatív, posztgeneratív irányoknak a nyelvkeletkezés ügyéhez való hozzáállása. Saussure álláspontja például a következő. Mivel ő a nyelvet önmagában és önmagáért vizsgálja, ezért úgy gondolja, hogy a nyelvkeletkezés kérdésével nem is kell foglalkozni. Azt lehet olvasni munkájában. Egyetlen társadalom sem ismeri, és nem is ismerte soha másképpen a nyelvet, mint a megelőző nemzedékektől örökölt terméket. Ezért nincs a nyelveredet kérdésének olyan jelentősége, mint amilyet általában tulajdonítanak neki. Ezt a kérdést még csak fel sem kell vetni. A nyelvtudomány egyetlen igazi tárgya egy már kész nyelv, idiom, normális és szabályszerű élete. Valami hasonlót tapasztalhatunk Noam Chomsky gondolkodásában is, aki abból adódóan, hogy a nyelvet kompetenciának, nyelvtudásnak tekinti, nem kerülheti meg ugyan a nyelvtudás első megjelenésének kérdését, de kezdetben úgy véli, hogy ennek igazából nincsen nagy jelentősége, mivel a homogén közösségek ideális beszélőinek univerzális nyelvtanát kutatjai tulajdonképpen a beszélőt kiemeli a környezetéből, ezért az olyan kérdéseknek, mint a nyelvkeletkezés ügye, nincsenek jelentős evolúciós vonatkozásai szerintem, majd később változtat valamit az álláspontján, és úgy gondolja, hogy csekély jelentőségűek ezek. A 60-as években az úgynevezett Language Acquisition Device feltételezésével próbál valamiféle evolúciós magyarázatot adni a nyelvkeletkezés ügyére. A nyelvesjátító készüléket azonban nem találták meg azóta sem az agyban, illetve az elmében a kognitív és neurobiológiai kutatások. Újabban Chomsky már mást mond, de ekkor sem valamiféle adaptív folyamat eredményének tekinti a nyelv megjelenését, pusztán exaptációnak, mégpedig úgy véli, hogy az ember komputációs logikai képességének egyfajta mellékterméke pusztán ez a nyelv, és ebből adódik rekurzivitása. De a nyelvkeletkezés ügyére továbbra sincs válasz, és nem is lesz egészen addig, míg a családfa modell alapján, és egyfajta abszolutizált nyelv és rokonság fogalommal közelítjük meg a kérdést. Ehelyett mindenképpen valamiféle relatív modellre, a nyelv relativitását megjelenítő modellre, és egy ehhez kapcsolódó relatív rokonság fogalomra lenne szükségünk. Hogy egy ilyet hogyan tudunk felépíteni, ez viszont legyen már a következő előadás témája. Köszönöm a figyelmet!